Szerelem Párizsban. Ebben a romantikus érzelmeket kavaró kötetben Flautner Lajos, az író, emeritus sebész professzor, most nem a test, hanem az emberi lélek sebezhetőségével és szélsőséges helyzetekre adott váratlan reakcióival foglalkozik. A novellák között találunk olyanokat, amelyek aktuális kérdéseket érintenek, például a mostani járvánnyal, illetve korábbi járványok történetével is foglalkozik, de ebben a beszélgetésben most inkább essen szó a múlt feledhetetlen pillanatairól, vagy mindannyiunk számára fontos kérdésekről, érzelemről, tudásról, talentumról és az idő múlásáról. Sok novella helyszíne Párizs, ezért is indulunk onnan Flautner Lajossal, hogy mit jelent számára ez a város, és miért kiváló helyszín ahhoz, hogy ilyen gondolatokat kapcsoljon hozzá a történeteiben.
Párizs a világ fővárosa, és a magyar irodalom gyökereiben is állandóan felbukkan, Aditól kezdve az összes többi íróig, kalandokkal, szépséggel, művészettel. Tehát mindaz, ami az emberiségben, a kultúrában is a legmagasabb szintre eljuthatott, az mind megtalálható Párizsban. Valamikor kötelező volt egy magyar írónak Párizs közvetlen megismerése, mindenki oda kívánkozott, a festők, az írók, a művészek. Ez adta a támpontot ahhoz, hogy valaki igazán azt érezze, hogy olyan hullámokba tud bekapcsolódni, amelyek a művészet számára létfontosságúak. A Szerelem Párizsban ez a címe a könyvnek, mert nem csak a művészetről, hanem az emberi kapcsolatokról is szó esik benne, és hát nyilván ami legfontosabb, ami az induló novellában is van, ugye már magáról a szerelemről.
Gyönyörű helyszínek vannak benne, ahol ez a szerelmes pár megfordul, ahogyan felfedezik egymást és Párizst.
Igen, ha arra gondolunk, hogy a Városháza, a Saint-Chapelle-nek a csodálatos mozaikjai, üvegablakai, amelyeken át a fény, mikor beszűrődik, akkor az ember nem csodálja, hogy a mélyen vallásos emberek számára is ezek ilyen búcsújáró helyekké váltak, és azóta is a szépség megnyilvánulásaként tartják számon. De hát ha a Rodin Múzeumra gondolunk, az is a világ szobrászainak a búcsújáró helyeként van számon tartva, és hát a Sacré-Cœur templom, amelyik föntről tekint le a városra, és jelképe annak a vallásos érzületnek, amelyik hát részben ugye a város fejlődéséért is felelőssé tehető. Hát mindezek a szépségek, én azt hiszem a Moulin Rouge-zsal együtt, hol a népies oldalát, hol a művészi oldalát mutatják meg a számunkra, de sajnos ugye ma már azok a régi kávéházak, amelyek a művészeknek a találkozó helyei voltak, ugye ismerjük azokat a köröket, ahova volt olyan kávéház, ahova csak a festők jártak egy csapatban, és az annak a korszaknak, amelyik a festészetnek szerintem a fénykorát jelentették, annak a résztvevői ott találkoztak és vitatták meg egymással a művészet legújabb kérdéseit, vagy tiltakoztak együtt a szalon kiállításról való kitiltásuk ellen. Ezek, amelyeket mi már csak az irodalom alapján tudjuk felidézni, annak idején ugye az egész művészeti világot megrengették, és nem véletlen, hogy ez azóta is a művészetek központjának tekinthető.
A novellák nagyon szépen illeszkednek Párizsnak ahhoz a sajátosságához, hogy ott a fény, és van mégiscsak egyfajta szomorúság, vagy a veszteség érzése akár.
Talán azért, mert az élet is ilyen. A sok szépség mögött, és ezt a mai világban különösen láthatjuk, hogy amikor mi azt hiszük, hogy ez a szépség, vagy ez a boldogság, vagy az a jólét, amiben élünk, az egy örök dolog, és ez már csak javulhat tovább, akkor egy pillanat alatt azt látjuk, hogy belecsöppenünk valami olyan dologba, amiről azt hittük, hogy már soha többet nem fog előfordulni, pláne hogy itt Európában velünk, akik átéltük, és ezt a világháborút már megszenvedtük, hogy most ugyanazok a jelenségek. Tehát a fény és az árnyék az életünknek a része, csak talán vannak olyan periódusok, amikor kedvezőbb a sorsunk, kedvezőbb a kilátásunk, és vannak periódusok, amikor ennek a inkább a negatív oldalai mutatkoznak meg. Ez tükröződik a novellákban is.
Mesél arról, hogy milyen területeket érintenek ezek a novellák, tehát az élet milyen szegmenseit?
Első helyen ugye a szerelemnek a megjelenési formái, akár a régi filmekből való felidézése, a Gérard Philippe-vel történő nagy jelenet, ami a gyerekkoromnak az egyik ilyen meghatározó élménye volt, amikor a Luxemburg kertben ugye búcsúzik a szerelmétől, helyesebben szólva, hát kiadja az útját a férfi egy gyönyörű nőnek, és a nő mérgében, ugye ott a ligetben pofon üti a férfit, és büszkén, sértetten, zokogva egy kicsit elvodul, de megtartja azt a büszkeséget. Tehát ez azt hiszem a fiatalkornak egy ilyen meghatározó élménye volt, és talán ez kapcsolódik az összes több ilyen párizsi jellegű történethez is, hogy mint egy filmet nézi az ember készíte kívülállóan. És ami érdekes még ugye, hogy a novellákban, ha nem is csak közvetlenül Párizsra vonatkozóan, de ugye a szenvedélynek a különböző megnyilvánulási formái is feltűnnek, legyen ez akár mondjuk a játék szenvedély is, amelyik elragadhatja az embert. Én szerencsére nem estem ebbe a hibába, hát biztosan több oka is van ennek, mondjuk elsőként az, hogy azok az anyagi lehetőségek, amelyek egy ilyen szenvedélynek a kibontakozásához vezethetnek, azok nem álltak a rendelkezésemre, de minden esetre ugye az egyik történetben, a Casino Twist novellában szerepel az, hogy nagy nehézségek árán, amikor az ember bejut egy ilyen helyre, akkor hogyan tudja a tudatát befolyásolni az ott lezajló esemény, és hogy a zsetonoknak a halmozódása és átmenetileg a sikernek a látszat eredménye mennyire megzavarja az ember tudatát, és akkor a tudatában már lezajlik, hogy úristen, hát ebből a zseton mennyiségből, ami már itt áll előtte, már majdnem egy házat meg lehetne venni, akkora összeg, és akkor még ezt az egészet feltenni, és ha az is sikerül, akkor úristen, hát akkor már szinte gazdagnak fogok számítani, és ugye a Deus Ex Machina című jelenetben az egyik rokonnak a tisztánlátása, aki ebben a pillanatban leállította, hogy ezt az összes zsetont egyetlen számra feltéve kockáztassuk az addigi nyereményünket, kiderült, hogy egy pillanat alatt, egy pörgetés alatt, rien ne va plus, kész, és már elúszott volna az egész addigi nyeremény, tehát ennek a szenvedélynek a fellobbanása és a realitáshoz való közeledése ennek a novellának például az ilyen ütköztetési pontja.
Egyébként nekem egy kicsit emblematikus is ez a novella, pont azért, mert olyan sokszor van, hogy az ember kap valamit az élettől, aztán elveszi, aztán megint kap valamit, megint elveszi. Ez a játéka a sorsnak több novellában is megjelenik.
Igen, én is úgy látom, és a szenvedélyek között, ha átételes formában is, de ugye akár még a kábítószer is megjelenik a Disszertációs című novellában, amikor ugye hát egy disszertáció, hogy hogyan készül, és akkor abban hogyan kell a fényképeket beragasztani, és ennek a technikáját, mikor sikerül elsajátítani az egyik szomszédnak a segítségével, akkor kiderül, hogy ilyen nyitott üvegekben kell a Technokor Rapidot felhigítani, és akkor ecsettel így lehet szépen beragasztani, nem lesz hullámos, nem fog kidobódni, és akkor ugye három részvevő nekiáll és készíteni, ugye öt példányba kellett leadni ezt a disszertációt, és ennek a beragasztásnak a története, ami így zajlik, és előjáróban ehhez azt is kell tudni, hogy a 920-as, 30-as években az irodalmi adatok alapján akkor nagy divat volt, hogy nitrogénoxidul palackokat szívtak az emberek, mert ez a nitrogénoxidul, ez volt a kéggáz közismert nevén, amikor a búdulattól, amit ez a gáz okozott, akkor hát egyrészt ilyen erotikus álmok, meg késztetés, meg vidámság, tehát ilyen kábítószeres állapotba kerültek, és a fájdalomcsillapítás is volt ennek az egyik jelentősége, és leírták annak idején is, hogy itt a nagy ugrabugrálás közben, amit ilyen elegáns frakkos urak is végeztek, hogy az egyik megfigyelő azt vette észre, hogy az egyik frakkos úr egy óriási nagyot belerugott az ott lévő pad szélébe, és tovább ugrált a partnerjével együtt, és vércsíkot húzott a padlón, és felhúzta a nadrágszárát, és kiderült, hogy ott egy óriási hasadás van rajta, amit ő szinte észre sem vett, és ugrált tovább, és az érdekesség az, hogy itt, amikor ezt a nagy ragasztást leírom, akkor itt is az egyik résztvevő úgy belerugott a felfordult székbe, hogy az ő lábán is egy ilyen hasadás keletkezett, és ezt aztán másnap a klinikán kellett összevarni. De egyáltalán, hogy milyen könnyedén tud átlendülni az ember tudata, ez talán magyarázza azt is, hogy miért annyira elterjedt maga a kábítószerezés is, amikor hát egy ilyen boldogság közeli állapotot tud valaki különösebb erőfeszítés nélkül elérni.
Tehát szerelem, szenvedély, A barátság is fontos, én úgy hiszem a könyvében, ugye?
Igen, és talán még a tehetség kérdése, ami egy rendkívül érdekes dolog, és erről ugye több vita is van, hogy a tehetség az vele születik-e valakivel, vagy bele lehet nevelni valakibe a tehetséget. És hát az egyik novellában elő is jön, hogy ebben a nagy vitában, hogy ki hogyan foglal állást, hogy bukkan fel mindig valahonnan az ismeretlenségből egy olyan tehetség, amelyiknek se előzménye, se későbbi következménye azután nincsen. És az egyik novella pont erről szól, hogy egy pécsi kongresszuson jutalomként a résztvevőket elvitték egy borkóstolóra hajóson valamelyik emeletes pincébe, nagyon jó hangulat, és akkor a kongresszus elnöke bejelenti, hogy meglepetésként ő meghívott egyetlen fellépőt ide arra az estére, és ő fedezte fel, mégpedig úgy, hogy egy vidéki kis falu kántorjaként találkozott vele, és annyira megdöbbent, hogy milyen csodálatos hangja van, hogy ő úgy gondolta, hogy ennek a kongresszusnak ez lesz a fénypontja, hogyha a résztvevők meghallgathatják. Hát persze, ugye addigra már a borkóstoló hatására már ellenvélemények is elhangzottak, hogy persze már megint elspóroltak, nem hívtak ide egy neves énekest, hanem valakit egy faluból kellett ide rágatni, meg ilyenek, tehát nem volt valami nagy várakozás, és akkor megjelent a meghívott szereplő, aki egy szerény, fiatal, 23-24 éves srác volt szinte, nagyon szerényen megállt a zenekar előtt. Hát persze csend az nem nagyon lett, és akkor az egyik vidéki kollega felpattant, és mint Sárdi János lett volna, odapattant a zenekar elé, hogy Ácsi, tust húzni azonnal, na erre végre elhallgatott az egész közönség, és akkor felkérték a srácot, hogy akkor kezdje el a műsorát. És akkor elkezdett énekelni. Olasz dalt énekelt, a Mattinátát, egy világhírű számot, és ekkor, mintha egy angyal szállt volna el a részvevők fölött, valami olyan csodálatos hang, mindenki elnémult, döbbenten figyeltek, egyszerűen nem akarták elhinni, hogy ilyen csodálatosan, és egy olyan ismert számot, egy világszámot énekelt, amit, hogyha valaki rosszul énekel, az abban a pillanatban kiderül, Bűvölet címe a novellának egyébként, és tényleg egy megbűvölt állapotba került, hipnotizálta az embereket, csodálatos, szép, a legszebb olasz tenoroknak megfelelő hangon énekelt. Hihetetlen élmény volt, és több mint egy fél órás műsort adott, és akkor a legvégén azt mondta, hogy hát elnézést kér, hogy nem tud többet énekelni, de itt várja kinn az autó, melyik viszi el a vonathoz, mert hát örömmel jelentheti be, hogy őt fölvették a Milánói Szkála tehetségkutatói eredményeként annak az iskolájába, hogy énekesi iskolába.
Tehát akkor ez egy megtörtént eset, mert hogy az ember nem tudja a novelláknál eldönteni. Érzi, hogy van valóság magja, de nem biztos.
Ez valós. Megtörtént. Uh-huh.
És a többi, mert például van ez a Helios unokája, egyik nagy kedvencem.
Ugye a Helios unokája egy fiatal magyar férfinek a története, aki a napra vágyik, a mediterrán éghajlatra, a tengerre, a zenére, a gitározásra, tehát arra az úgynevezett mediterrán életérzésre, amelyik hát nagyon sokunk számára vonzerűt jelent. Fiatalon került ki Olaszországban, nem akarom részletezni. Lényeg az, hogy ott ő megnősült, és egy maffia főnöknek a lányát vette el, de hát ugye itt a tengerparton, ahol állást kapott az egyik strandnál, mint magyarul csak kabinosnak szokták mondani, vagy fürdőmesternek inkább. Ugye ez a bagnino kifejezésnek mindenféle árnyalata van. Lényeg az, hogy ő kedves volt mindenkihez, ott a fürdő területén ugye nagyon kedvelték, főleg a hölgyek nagyon szerették őt, ő masszást is vállalt, nagyon szép férfi, és ugye az volt a szenzációs teljesítménye, amikor ott a strandnak a közepén egy hatalmas szikla meredezett, és minden nap meghatározott időben, akkor ő a gyönyörű kisportolt testével felmászott a sziklának a tetejére, és akkor az nagy ováció kellős közepén, sőt ugye tekintve, hogy ott a lent lévő sziklák miatt ennek komoly veszélye is volt, hogyha nem sikerül az ő leugrása, ebből a magasságból, ami hát 25 méter körüli lehetett, minden nap egy csodálatosan szép ugrást hajtott végre. Tehát először lebegett a szinte a levegőben, a mint Helios unokája, ugye a nap felé fordulva, és aztán végül, amikor az beérkezett a vízbe, utána hát a közönség nagy ovációval fogadta. És ahogy teltek az évek, télen, amikor nem volt munka ugye Olaszországban, akkor ő hazajött Magyarországra, és itt aztán eleresztette mint ő magát a barátokkal, csak a mulatozás, az evés, ivás, a jólét, de ennek következtében a nagyon szép kisportolt alakja kezdett átalakulni, egyre inkább meghízott, és volt olyan, hogy amikor májusban ő már készült vissza Olaszországba, akkor rövid idő alatt kellett neki bizony 5-6-7-8, később 10 kilókat leadni, amik azért megviselték az egész szervezetét, és a fiatalság látszatán is azért már erősen nyomot hagytak. És a novellában hát odáig is eljutunk, hogy az utolsó alkalommal, amikor hazajött Magyarországra télen, és akkor már 15 kilót, majdnem 20-at felszedett magára, és akkor jött a május, amikor már neki vissza kellett volna utaznia, és akkor egyszerűen csak azt vette észre magá, hogy ehhez már megöregedett, ezt ő már nem tudja leadni, oda a fiatalsága, oda Olaszország, oda a csodálat, oda a szép nők imádata, és hát ugye egy jelenetben, mint Helios unokája a 6. vagy 7. emeletről, a terasz széléről, a nap felé, mint egy utolsó ugrást a szikláról levetette magát. Hát egy kicsit szomorú a történet, nem mondom, de hát talán mindenkinek az életében vannak hasonló érzések, ha nem is ennyire végletesek, de nem mindig könnyű szembenézni azokkal a változásokkal, amik az életben érhetik az embert, akár a külsejét, akár a lelkét.
Nagyon szeretem ezt a novellát, nagyon sok gondolatot ébreszt. Az orvosi hivatás többször föltődik, hiszen László sok-sok novellában orvos. Annak minden nehézségével, vagy furcsa helyzeteivel, és azon gondolkodtam, hogy önnek a hivatása, hiszen már nem gyakorolja, mint hogyha ez egy ilyen nagy szerelem is lenne, tehát amit nem lehet letenni.
Én azt hiszem, hogy nem is lehet letenni, mert hiszen, hogyha valaki erre tette fel az életét, és betegekkel foglalkozott, és pláne ugye egy sebészi szakmában maga a tevékenység is olyan, amelyik áthatja a mindennapjait, azt nem lehet, hogy az ember nem foglalkozik, sőt, ugye gyakran, amikor akár egy szövődmény, valami nehezebb eset, akkor az éjszakákon át is ez a gondolat gyötri, hogy jól tettem-e, jól csinálta-e, hogy kellett volna, hogyan lehetne még jobban, mit kellene még kitalálni, tehát ez nem egy kialakult és egy stabil állapot, hanem állandóan változik, és a környezeti hatások azok ugyanúgy meglátszanak a gondolkodásunkon, mint ahogy az élet bármilyen más eseménye is. És ugye az empátia készség, az átélése annak, hogy egy szenvedő emberrel mi történik, és hogyan lehetne segíteni rajta, minden esetre nem véletlen, hogy sok dolgot ezen a szemüvegen keresztül láttam, és ezen keresztül próbálom megérteni is a dolgokat, amit meg lehet érteni, de hát amivel találkozik az ember, az nem mindig olyan, amit meg lehet érteni.
Ami megfigyelhető, és szó esett róla, hogy ott van a fény és az árnyék, de mégis hihetetlen életszeretet jön ezekből a novellákból.
Nyilvánvalóan alkatilag is a génekben benne kell, hogy legyen, hogy valaki ilyen, és talán az életemnek az alakulása is. Már gyerekként ugye, hát annak idején a Margit körútról mentünk a háború utolsó napjaiban Rákospalotára, a gyerekkocsit tolva egy kis csecsemővel, a két nővel. Tehát ahogy most én látom a tévében ezeket a felvételeket, ahogy menekülnek a szerencsétlenek, hát ez ugyanúgy történt annak idején is. De talán, amikor a nővérem születésnapjára ott 45-ben egy pici kis, ma már szinte zsemleméretű kis kenyeret, rostkenyeret kapott, és abba volt egy gyertya beleállítva, hogy a születésnapját ebben tudjuk ünnepelni torta helyett. Tehát az ember megtanulja talán jobban megbecsülni azokat a dolgokat, amik később a jólét idején elfelejtődni látszanak. És hát nyilván ez a kettő, hogy az ember, amikor sorba állt a cukorért, és jegyre adták a lisztet például, tehát, hogy ezekkel valaki átmegy, akkor talán jobban megbecsüli azokat a szépségeket, amiket az élet a későbbiekben adni tud neki, és talán jobban örül minden olyan eseménynek, ami kiemeli, és túl tudja tenni azokon a szomorú hétköznapokon, amelyek hát egyébként hát szinte buskoborságba tudják dönteni az embert, hogyha csak avval foglalkozik. Mert mindig akkor valami vidám és szép dologra kell gondolni, mint a Veronában a színpadon, amikor játszanak ugye az arénában minden nyáron csodálatos darabokat, és sose felejtem el, amikor a Carment megnéztük az egyik nyáron ilyen esemény kapcsán, és egy csodálatosan szép nyári meleg este előadásra került, és utána, amikor óriási sikerrel lezajlott az előadás, akkor a főtér szélén lévő éttermek mellett ugye az volt a szokás, hogy a főszereplők, ugye hát a toreador és a főszereplő hölgy mellett egy a Carmen, akkor végig sétálnak a rajongók kíséretében, itt ezen a főtéren, az ott lévő éttermek és az ott lévő emberek mellett, és óriási ürvivalgással, tapssal és kiabálással fogadják őket, tehát ez egy ilyen szinte középkori látvány, ami a művészet és az emberek és az életörömnek a kifejezése, és ez egy valami olyan szép esemény, amelyikre bármikor rá gondolok, akkor akármilyen mondjuk szomorú esemény kapcsán az ember kicsit el van kenődve, akkor arra gondol, hogy milyen szép pillanatai is vannak a világnak, és hogy milyen szép az, amit az ember még átélhet.
Flautner Lajossal beszélgettem a Szerelem Párizsban című könyvéről, ami az Erdélyi Szalon gondozásában jelent meg.